Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket és csendes napunkat énekelvén a 138. Zsoltár első versét. A 138. Zsoltár így kezdődik: dicsér téged teljes szívem. Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 398. dicséretünk első, második és harmadik versét. A 398. dicséretünk így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt a eseményt, ami minden missziói évünknek a végén egy záró Isten tisztelet keretében zajlik, illetve a missziói év végén egy évzáró csendes napot szoktunk tartani, és ebben az esztendőben tartjuk meg a missziói esztendőnek a csendes napját, ami két részből áll. Az egyik a délelőtti istentisztelet, ahol majd a gyermekeket is meghallgatjuk, és ezért kértem Székely Gábor testvéremet, hogy állítsa fel, legyen kedves ezt a mikrofont. A csendes nap pedig délután folytatódik 3 órakor, amikor először meghallgatjuk azt a beszámolót, amit már megígértem a gyülekezetnek, hogy megtartok a múlt évben levő Kávin útunkról. Szeretettel várom a testvéreket, hogy ezt a érdekes beszámolót hallgassák meg. Ma délután 3 órakor ez a testvérek mögött levő gyülekezeti teremben lesz meghallgatható. És nagyon szép képeket hoztam azokról a helyekről, amik Kávin János életére jellemzőek voltak, kezdve a születési városáról, Noajorról és a többi helyekről, ahol ő megfordult. Ezután egy tematikus beszélgetésre készülünk, amihez már múlt vasárnap kiosztottuk azt a lapot, amiben láthatják a testvérek, hogy az Efézusi Levél 4. fejezetében a gyülekezet lelki szerkezete, felépítése, egymáshoz kapcsolódása hangzik el. Tehát egy ilyen lapot osztottunk ki az elmúlt vasárnap, és ismét másoltunk 20-30 példányt. A kiáratnál majd megkérjük, hogy a testvérek osztogassák, és azok, akik még nem vittek, vigyenek magukkal. Csak aki még nem nézte, délután talán van egy kis ideje, hogy 3 óráig belenéz, ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Tehát az Efézusi Levél 4. fejezetéről kérem, hogy így kicsit készüljünk délután, hogy aztán kész gondolatokkal jöjjünk, illetve még lesz egy bevezető előadás, vagy ismertetőmnek alapján a beszélgetést le tudjuk majd folytatni. Közben pedig készül a Bográcsban az a finomság, amivel megvendégeljük önmagunkat, illetve a nagy család az, aki vállalta, hogy ebben az esztendőben ezt a szolgálatot elvégzi, és egy közös étkezéssel fogjuk befejezni a csendes napunkat. Kint a templom kertben az időjárás is úgy látszik, hogy kedvező. Kérem a férfi testvéreket, hogy majd az Isten tisztelet után a padokat meg az asztalokat vigyék ki, hogy így elkészítsük ezt a délutáni alkalmat is. Még a hirdetések között elmondom azt, hogy a következő bibliórát nem most csütörtökön, hanem 28-án csütörtökön fogjuk megtartani. 28-án csütörtökön rendes időben, amikor is utána 19:30 lesz Lipcsei Gézáné testvérünknek a búcsú istentisztelete, vagy a gyász istentisztelete 19:30. Tehát a mi kedves legidősebb testvérünk, Lipcsei Gézáné testvérünk, Isza néni 103. évében elhunyt, és a gyász istentisztelete 28-án 19:30 lesz a gyülekezeti teremben. Örömmel hirdetem, hogy a gyülekezetünk kurátora, Almási Sas Kálmán meglátogatta a gyülekezet új lelkipásztorát, Virág Balázs nagytiszteletű urat, és információkat is hozott az ő nyári szolgálatáról. A Biai gyülekezetben most 170 fős ifjúsági tábort vezet, és utána is még más feladatai vannak. Úgy tervezi, hogy augusztus elején költözik majd ide. Ehhez, hogy be tudjon költözni, a parókiát fel kell újítani, és így az elmúlt napokban a parókiát kiürítettük, tehát azt a szintet, ahol ő fog lakni, meg a felső szintet is átépíthetővé, tatarozhatóvá tettük. A Virág Balázs nagytisztelet úr szeretettel küldi köszöntését a gyülekezetnek. A jogi terminusoknak még le kell telnie, de pár napon belül én úgy gondolom, hogy már a esperesi és a püspöki fórumokon is átment az ő ügye, és megkapja a koncesszát, ami a ide jövetelének a jogi feltétele. Ennyi tehát a hirdetésekben, amit most az elején mondottam el. A évzáró csendes napunk délelőttjén pedig mindig a tanév záró istentiszteletet is megtartjuk, ezért röviden beszámolok arról, hogy a gyermekekkel való foglalkozásunkban a gyülekezeten belül Vír Zsuzsa testvérünk és szolgálattársai segítségével a gyermek istentiszteletek zajlanak, és megköszönjük azt a sok áldozatos munkát, amit végzett és végez közöttünk. És ugyanakkor a hitoktatóink az iskolában végezték ezt a munkát. Az elmúlt esztendőben, a 17-18-as tanévben Nánási Éva, Kovács Veronika, Nagyné Gebei Kata és Fejes Zsolt testvéreink végezték ezt a munkát, 4 hitoktató, hiszen 4 iskolában, 32 csoportban 110 gyermek, vagy 105 gyermek tanulta a hittant. Nekik is megköszönjük ezt a munkát, és örülünk, hogy szívesen végezték, és bizonyára nagyon sok örömük volt a gyermekekkel való foglalkozásban. És majd folytatódik ez a munka a következő esztendőben is. Lesz hitoktató testvérünk, aki nem tudja már ezt végezni, lesz, aki majd végzi ezt a munkát, folytatja. A gyermekekkel való foglalkozás tehát a gyülekezetünk területén kétféle módon zajlik. Előbb az iskolairól szeretnék néhány szót elmondani, most, amikor befejeződött már a tanítás is, és az iskolai hittan órák is lezárultak, és majd megkapom a naplókat, amiket a hitoktatók szépen elkészítenek, és hitelesíteni tudom ezeket, hogy a feletteseimnek be tudjak számolni erről. Az iskolai hitoktatás tehát mind a 4 iskolában zajlik, tanórák között, minden héten 1 hittanóra, a oktatási iroda által szervezett módon, általuk kiadott tankönyvek segítségével, és ez lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek 8 év alatt megtanulják a Bibliának az alaptanításait és a keresztény etikának a fő vonalait. Ez az iskolai kötelező etikát válthatja ki. Tehát kb. 8 esztendeje, 9. esztendeje a kormányunk döntése alapján a gyermekek etikát kell, hogy tanuljanak, ami nem csak azt jelenti, hogy viselkedjünk, hanem az, hogy hogyan gondolkozzunk. Azonban ezt mi keresztény emberek a Biblia alapján tudjuk megoldani ezt a feladatot, és ezért lehetőséget kaptunk, hogy a kötelező hittant kiválthassák, a kötelező etikát, az iskolai etikát kiválthassák a gyermekek a hittannal. Így aztán beindultak a hittan csoportok, és a gyermekek így megtanulják ezeket a dolgokat. El kell mondanunk azonban a hitoktatókkal együtt, hogy nem könnyű mesterség ez, mert egyre inkább láthatjuk, hogy kevés az a szülő, aki azért iratja be gyermekét a hittanra, mert szeretné, hogy hívő legyen, vagy akár szeretné azt, hogy ide tartozzon a gyülekezetbe. Nagyon megköszönjük, és örülünk, hogy vannak olyanok, akik ezért iratják be a gyermekeiket. Hanem a többség, mondhatom így, nem biztos, hogy azért iratja be, amit onnan látunk, hogy amikor bármilyen egyházi rendezvényünk van, gyülekezeti alkalmunk, és próbáljuk a gyermekeket csalogatni, akkor bizony nem nagyon mozdulnak. Ez tehát a magyarázata annak, hogy ez egyik magyarázata, egyik lehetséges magyarázata annak, hogy a gyermekek nehezen kapcsolódnak a gyülekezet életébe. A gyermekekkel való foglalkozás másik módja pedig a vasárnapi gyermekistentisztelet, és nagyon szeretjük azokat a gyermekeket, akik hozzánk tartoznak. Ezek a mi gyermekeink legtöbbet itt keresztelt, mi nálunk, hozzánk tartoznak. Isten nekünk adta őket, és szeretnénk, hogy Krisztus gyülekezetébe tartozzanak egész életükben. Ennek az alapozása folyik itt most a gyermekórákon. Megkérjük tehát Virt Zsuzsa testvérünket, hogy a gyermekekkel egy kis szolgálatot mutasson be mi nekünk.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János 3.16.
Mint a madár a fészkére, szomjú vándor hűvös érre, mint a gyermek anyalölbe, vágyom én a nyájas körbe.
Csillogó szem, mosolygó aj, ez az, amit szívem óhajt, s küszöbömet által lépve, ez derül itt én elémbe.
Szívem ifjú gyermekének, kis örömet nagynak élek, körülem is ártatlan kedv, játszik pillangója repked.
Te csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát mindenedjé megadatik majd neked. Halleluja, halleluja, halleluja,
mondjuk el az imádságot is, mielőtt elmennétek a gyermekórára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesse a lelkünket, szent lelket ereje, növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket, és majd délután reméljük, hogy jöttök újra, és majd együtt leszünk itt, és majd együtt fogunk itt enni is valami finomságot. Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 398. énekünk többi versének éneklésével, miután ismét megköszönjük ezt a kedves szolgálatot, és hogy Virt Zsuzsa testvérünk így megtanította őket erre. Drága kis gyermekek, az Úr áldja meg őket! A 398. dicséret 4. és 5. versét énekeljük, és utána imádkozom, igét olvasok és prédikálok. A két következő verset majd igehirdetés után fogjuk énekelni. A 398. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük.
Thank you.
hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy rendeltél egy napot, amikor megnyugodhat a mi lelkünk, amikor testi-lelki pihenésben elcsendesedhetünk, megállhatunk a heti rohanás után, és ennek az elcsendesedésnek, megpihenésnek a lelki helye, ami templomunk, ez a csodálatos szép templom és az a gyülekezet, ahova tartozunk, ahol már olyan sokszor hallottuk a te kedves szavadat, Jézusunk, hogy én megnyugosztalak titeket. Most is kérjük, hogy add ezt a lelki csendet minekünk, és hogy a csendben hadd halljuk meg a te kedves figyelmeztetéseidet és biztató szavadat. Most visszagondolunk a mögöttünk levő időszakra, és csak a hála van a szívünkben irántad, mert olyan sok féleképpen megmutattad a te kedvességedet irántunk. Köszönjük az elmúlt esztendőt, amit jó, kedves esztendőd volt, amit hirdettél, amikor a földön lent jártál, Krisztusunk. De köszönjük azt a sok-sok esztendőt, amit együtt is eltölthettünk, a vasárnapokat, amikor adtad a te békességedet és nyugalmadat mi nekünk. Urunk, mindezt úgy mondjuk neked, úgy ugyanakkor érezzük, hogy mennyire méltatlanok vagyunk. Mi éppen az ellenkezőjét érdemeltük volna, a te haragodat és büntetésedet a bennünk lakó bűn miatt, és amiatt, mert mi ezzel a bűnnel igazából nem konfrontálódunk, nem állunk szembe, és sokszor engedetlenkedünk, amiről a lelkiismeretünk is tanúskodik. És ugyanakkor reménykedünk Krisztusunk a te szeretetedben és a golgotai áldozatodban, hogy ott szereztél szabadulást a bűn átkától és ítéletétől, és ezt megértve mi is szeretnénk jobban és jobban neked élni, nemet mondani azokra a dolgokra, amik neked nem kedvesek. Segíts bennünket, kérünk ebben. És rád bízzuk, Urunk, a szívünk nehéz dolgait is, amikkel sokszor gyötrődik a mi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy te magad mondtad, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. És köszönjük azt, hogyha várakozni is kell gyakran a megoldásokért, de a tieidet nem hagyod el, mert te magad mondtad, el nem hagylak, el nem távozom tőled. Add, Urunk, hogy így a te jelenléted megtapasztalása boldoggá tegyen minket, erősítsen, biztasson és bátorítson. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg bennünket, amikor elét hozzuk a szívünk kérését a betegeinkért, áld meg a mi imádságainkat, amikor hozzád küldjük a mi szavainkat, amikor imádkozunk a gyászolókért, a bajban levőkért, és mindenkiért, akit ide hozzánk kapcsoltál, így a gyermekekért is. Hálát adunk, Urunk, az elmúlt esztendőben levő gyermekmunkáért, hogy az iskolában is olyan sokan hallották a rólad való tanítást és a te gondolataidat. Köszönjük, Urunk, hogy örömet találtak a hitoktatóink ebben a munkában. Kérünk, hogy áld meg őket továbbra is, és vezesd őket az ő élet útjukon, és a te áldásaiddal vezesd őket. És hozzád hozzuk a háladásunkat a itteni gyermekmunkáért is, hogy voltak gyermekek és voltak szolgatársak, akik áldozatosan ezt a munkát végezték. Kérünk, hogy az ő életüket is áldjad meg. Imádkozunk a mi családjainkért, a nagy gyülekezetért, imádkozunk a magyar népünkért, imádkozunk, Urunk, békességért, imádkozunk azért, hogy őrizd meg bennünket ebben a békés időszakban. Tarts távol a mi országunktól minden rontást és minden veszedelmet. Adjál bátorságot és kitartást azoknak a vezetőinknek, akik a te gondolataid szerint szeretnék az országot irányítani és megóvni minden bajtól, veszedelemtől. Hallgass meg a mi imádságunkat, Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, fennállva kérem, hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangélium első részéből a 78. verset olvasom. A Lukács evangéliumának első részéből a 78. vers így hangzik: meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. A gyülekezet foglaljon helyet. Mint ahogy ígértem, testvérek, a két kiírt ige vagy ének verse a végén együtt lesz elénekelve válaszként erre az igére is, ahol naptámadatról van szó, és az lesz az énekünk majd, hogy örök élet reggele, fény a végetetlen fényből. A napi igénket hoztam a Lukács evangéliumból, amit egy Isten szeretetét gazdagon megtapasztalt ember mondott el, Zakariásnak a hála imádsága, aki Isten dicséri és magasztalja, és szinte nem tudja elmondani azokat a saját erőből, azokat a hála gondolatokat, amik benne vannak, mert jön Jézus, és ő lesz a naptámadat, aki majd meglátogat bennünket. Az egészet érdemes lett volna felolvasni, de most a tanítváró istentisztelet keretében így tudjuk beosztani az időt, hogy csak egy rövid textust olvastam, ami tehát így hangzott, hogy a naptámadat meglátogatott bennünket. Ez egy kedves látogatás. Vannak nem kedves látogatások, nem mondom, de vannak nagyon kedves látogatások az életünkben, és erre gondolhatunk, milyen jó volt, amikor ebben részünk volt. Ez egy nagyon kedves látogatás, amiről szó van, hogy a naptámadat meglátogatott bennünket, pedig nem erre várhattak azok az emberek, akik ezeket a szavakat hallották, hanem ismervén az Ószövetséget, meg a saját bűneiket, inkább erre várhattak, hogy Isten megszakasztja az egeket és leszáll, és akkor a hegyek elolvadnak, mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a víz zízet a tűz felforralja, hogy az ellenségének megmutasd magadat, és előtted reszkessenek a népek. Ez is egy látogatás. Amikor Isten jön, és megbünteti az ellene szegülőket, és végre igazságot szolgáltat, rendet tesz ebben a világban. Azonban nem egy ilyen látogatásról van szó, hanem egy kedves látogatásról van szó, hiszen az Úr Jézus gyermekként jött ide a földre, és a kegyelem esztendejéről beszélt, amikor bement a názareti zsinagógába, azt mondta, hogy azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, vagy a kedves esztendejét hirdessem. És amikor az ellentétét várták volna, helyette egy nagyon kedves hozzánk lehajlást tapasztalhattak meg Jézus kortársai. De mást is várhattak volna, és másra számíthattak volna. Most, ami foglalkoztatta azért kicsit a közvéleményt, ezzel kapcsolatban elmondok egy kicsit mulatságos történetet, aztán azt majd komolyra fordul, és lelki üzenete lesz. Az egyik az a, mondjuk nem illik a szószékre, de mégis elmondom, medve vicc, hogy mi a testi turistának az utolsó szava a Hargitában, a madarasi Hargitán. Mi az a barna dzsekis ember, ami ott mozog a málna bokorban? Azonban komolyabbra fordítva a dolgot, azután, hogy hallottuk a hírekben, hogy valonnan északról elindult egy medve, és a Börzsönytől elindult Srégen lefele az országon keresztül, és járta ott a falvak szélét, a tanyákat, és végül való Bács-Kiskun megyébe befogták. Akkor úgy látjuk, hogy ez egy nem vicces dolog, hanem nagyon komoly valóság lehet, még váratlan Magyarországon is. De az pedig, aki Erdélyből jött, vagy Erdélyben él, tudja, hogy ott egy véres valóság, hiszen a Szent Anna-tó környékén ismét megtámadott turistákat egy medve, és akkor meg eszembe jutott az, hogy annak idején egy fiatalember elmondotta azt, hogy amikor Erdélyben járkált ott az erdőben, a havasokban, akkor egy medve rárontott, és ő menekült. És páni félelemmel mentette az életét a medve, majdnem elérte, amikor elvesztette az eszméletét, és oldalt bezúgott egy bokorba, és a medve pedig rohant tovább, a lejtő nem tudott megállni, a maga nyomtáván ment tovább, aztán végül megállt. Aztán nem jött vissza, a turista pedig valahogy összeszedte magát, és hazament, vagy ez a fiatal ember hazament, attól kezdve ő szahaja. És még komolyabbra fordítva a szót, elmondom azt, hogy a Hóseás könyvében ezt mondja Isten, amikor egy teleomorfizmust alkalmaz, rájuk rontok, mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem a szívük borítóját. És ez már halálos komoly dolog, mert arról van szó, hogy Isten magát még egy medvéhez is hasonlítja, amikor meg kell, hogy mutassa az ő rettenetes haragját a bűn felett, a hitetlenségünk miatt, és az engedetlenségünk miatt, és jön, mert ítéletet fog gyakorolni, és minden bűn elnyeri a maga méltó büntetését. És megtehetné azt, hogy úgy roncsol ránk, mint a kölykétől megfosztott medve, hiszen a bűn az, ami tönkreteszi az egész világot, az Istentől való függetlenség és az ellene való cselekvés az, ami tönkreteszi a közösségeket, a családunkat és a saját életünket is, és Isten gyűlöli a bűnt már csak emiatt is, és ráront azokra, akik bűnösök, és Isten egyszer minden bűnt meg fog büntetni, és erre kell, hogy számítanánk. És erre számítottak ezek az emberek, és íme Zakariás nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, és egy nagyon kedves dolog történik, és Jézus, amikor elkezdi a szolgáltatot, bemegy a Názarete zsinagógába, amit mondtam, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hogy pont az ellenkezője történik. És utolér a veszedelem, és akkor egy kedves arc néz ránk. A názareti Jézusnak az arca, aki azt mondja, hogy szeretlek téged, megváltottalak, nézd, az enyém vagy, légy valóban az enyém. Tehát ez egy kedves látogatás, amiről szó van ebben a rövid kis textusunkban. Másodszor elmondom azt, hogy mindezeket egy orvos jegyezte fel, egy igen jól képzett tudós, korának nagyon jól képzett embere, akit Lukácsnak írtak, aki az korának a történetírás eszközeit is korrektül alkalmazta, olyannyira, hogy mindennek pontosan a végére járt, és tudományos akribiával dolgozta fel a Jézus életének a dolgait. Az akribia a tudományos pontosságnak a szava, és a Lukács evangélium elején, amit úgy görögül írt, ez az akribia szó van, hogy mindennek rendszeresen végére járt. Ezt azért tartom fontosnak, mert azt is egész pontosan leírta, ilyen akribiával leírta, hogy hogyan történik egy ilyen kegyelmi látogatás. Hogy mik a jellemzői annak, amikor nem az Isten haragja, hanem a végtelen kegyelme látogatja meg az embert, azt is leírta egész pontosan Lukács az evangélium, hogy hogyan történt az, hogy Isten kegyelmesen odahajolt az emberhez. És ezek ugyanolyan események ám, mint hogyha egy profán történelmi dolgot leírna valaki, mert a lelki életünknek is vannak történetei. És Lukács ezeket a lelki eseményeket is olyan pontosan és finoman és precízen le tudta írni azokat a lelki mozzanatokat, hogy hogyan történik az, amikor Jézus Krisztus valakit kegyelmével látogat meg, és hogy ez a látogatás milyen nagy segítséget jelent az ember számára. hogy ezek a kedves történetek pontosan leírva, a kedves látogatásnak a története, hogy Jézus itt 3 éven keresztül, amikor munkálkodott, milyen kedvesen látogatta meg az embereket, és az övéit milyen nagy szeretettel vette körül, az ő kedves esztendejében mi minden történt. Amikor a Naini ifjú koporsója mögött megy az édesanyja ki a temetőbe, és Jézus jön a tanítványaival szembe a halottas menette, az életmenet és a halott menet találkozik, és Jézus odafordul az édesanyjához, és azt mondja, hogy Méklájé, görögül így van leírva, ne sírj. És utána odafordul az ifjúhoz, és azt mondja, hogy ifjú, néked mondom, kelj fel, és a naini ifjú fölkel a ravatarról, és él, mert Jézus Krisztus föltámasztotta őt, és ez a két szó, Lukács feljegyzése szerint, hogy ne sírj, és hogy kelj fel, ezek is illusztrációk arra nézve, hogy Jézus azért jött, hogy ne sírjunk, és azért jött, hogy keljünk fel. És ezek az ő meglátogatásának, a kedves látogatásának a szavai, most, ha ezt az idézetet nézem, hogy azt mondja, hogy ne bánkodj, ne sírj, mert szeret téged az Úr, veled van az Úr, és veled is lesz az Úr, mert nem hagy el téged, el nem hagylak, el nem távozom tőled, ha egyszer az övé lettél, ha egyszer rábíztad az életedet, akkor ezt nem fogja visszavonni, ez megmásíthatatlan az ő szeretete és kegyelmi megnyilvánulása, azoknak a sorozata. És a másik az, hogy kelj fel, ez pedig azt jelenti, hogy az ifjú valóban fölkelt a biológiai halából, de gondolom a lelki halából is. Nekünk meg a lelki halából kell föltámadni, és nekünk is azt mondja, éppen neked és nekem mondja azt, hogy ne sírj és kelj fel. És azon érdemes elgondolkozni, hogy ez a látogatás egy nyilvánvaló, hogy van ennek egy kollektív része is, de személyes látogatás, mert a sok millió addig meghalt ember közül csak egynek mondta Jézus, hogy abban a történetben, hogy kelj fel. Hát mennyi halott volt már, bármelyiknek mondhatta volna. Mondhatta volna egy ószövetségi királynak, vagy bárkinek mondhatta volna, hogy kelj fel. Még mondhatta volna a Dávid királynak is, hogy te most támadj fel. Miért nem mondhatta volna? De ennek az egynek mondotta, hogy az a sok millió halott közül egyetlen egyet szemelt ki magának, és az egy került abba a megtiszteltetésbe, hogy az Úr őt feltámad, hogy kelj fel, és ő feltámad. És így vagyunk mi sok millió ember közül. Lehet, hogy csak éppen te neked mondja azt, hogy kelj fel a lelki halából. Mert mindenki lelki halában van. Mert Jézus nélkül mindenki lelkileg halott. Mert nem tud imádkozni, mert nem tud az Úrban bízni, mert nem tiszta a beszéde, mert nem tiszta a gondolkozása. Mindnyáj lelki halottak vagyunk. És éppen neked és nekem mondja, azért mondom, ezek a személyes látogatások. Tehát, hogy meglátogatta az övéit, azok olyan személyes dolgok. És mi személyen tudjuk átélni, és bizonyára mi el tudjuk mondani. Én bízom benne, hogy el tudjuk mondani az életünkben. Még ilyen akribiával, pontossággal is le tudjuk írni, hogy hogyan történt, mikor látogatott meg, mikor hajolt hozzám, mikor hallgatta még igazából az imádságomat, mikor tudom, hogy valóban felszállt hozzá az ilyen imádságom, és ő felelt is erre, és mikortól kezdve van nekem bizonyosságom arról, hogy az isteni vagyok, és Isten az enyém, és nem kell félnem az élettől, és nem kell félnem a haláltól. Hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságban, ez egy személyes, kedves és személyes látogatás. És én azt hiszem, hogy ennek mi többen tanúi lehetünk, és az elmúlt esztendőben ezt mi elmondhatjuk, hogy sokszor átértük. Harmadszor a magasságból látogatott meg. Ez nagyon fontos minden szava a Bibliának, de ez is, hogy a magasságból látogatott meg. Mert a vertikum nem segít. Az, hogy csak a földön levő dolgokat, a mi szintünken a horizont nem segít. A horizontális, csak a horizontális síkon való megoldások nem megoldások. Az, hogy a földön maradva keressük a megoldásokat, nem elegen. A vertikum segít. Hogyha föntről jön az Istennek a szabadítása, ezért mondja a Zsoltáros, az én segítségem az Úrtól van, föntről, aki teremtette az eget és a földet. És el tudjuk mondani bizonyára, hogy sokszor átéltük, hogy az emberi segítség hiába való. Ezért kell, hogy a magasságból látogasson meg az Isten, a szabadítás onnan jöjjön. Elmondhatjuk azt, hogy végigértük, megtapasztaltuk, hogy nem segített. Az emberi segítség hiába való volt, nem segítettek ezek a földi dolgok, amíg rá nem jöttünk arra, hogy a magasságból kell, hogy meglátogasson bennünket az Úr. És amikor ezek a kegyelmi események megtörténtek az életünkben, amikről pontosan beszámolhatunk, akkor föntről jött a szabadítás. Az Isten hajolt le hozzánk, ő maga volt, aki megkeresett bennünket. Föntről lenyúlt hozzánk a mélybe, és kiemelt bennünket onnan a pusztulás verméből. Igen, hát sok minden történik az ember életében, hogy ezt újból és újból átélje. Csak úgy érdekességként elmondom azt, hogy tudja a gyülekezet, hogy most a parókiáról ki kellett költözni, és nem kis munka ez. És bizonyára többször költöztek már. Hát én is többször költöztem az életben. Mondjuk ez volt a legnagyobb költözés, ami félig oldódott meg, majd ez továbbra is megoldódik. Mindenesetre a parókia ki lett ürítve azon a szinteken, ahol a lelkészt akik. Tehát az ember összecsomagol. Az ember összecsomagol, ugye tudjuk, hogy működik ez. Csinál az ember egy ilyen túlélő bőröndöt, vagy valamit, aztán megy egy tovább az életben, amíg megoldódnak a dolgok, és így aztán legyen egy bögrém. Legyen egy bögre, és hogy milyen bögre legyen az, amiben iszom a kávémat is, meg a teámat, meg a... Egy bögre. Mondtam, hogy az a bögre legyen, amire az van ráírva, hogy a feleségemet megkérdem, hogy mit is írt, nem jut eszedbe. Az ennek a lényege, hogy a ne az emberekben bizakodjál, hanem az Úrban bizakodjál. És ez az, amit megtapasztalt nagyon sok ember, és mi is megtapasztaltuk és tapasztaljuk nap mint nap, hogy a magasságból, meglátogatott a naptámadat a magasságból. Utolsó szó, ami hangsúlyos ebben a részben, a naptámadat. Amikor megjelenik a napocska, akkor a hajnalban és egyre magasabbra hág, a fény is egyre nagyobb és nagyobb lesz, és elindul a maga pályáján, és ott egész a teljes délig halad fölfelé a szemünk láttára, hogy vége az éjszakának. Az árnyak most már szűnnek, és az Úr hozza maga világosságát. Én nem tudom, testvérem, hogy a te életedben hogy vannak ezek a dolgok, hogy vannak-e árnyak, úgy érzed, hogy nagyon hosszú az éjszaka, az imádságom, hogy látogasson meg téged a naptámadat a magasságban. És majd így énekeljük a szép énekünket, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Amen. A 489. dicséretünknek énekeljük tehát az első és a második versét. A 489. dicséret első két versét énekeljük, ami szól erről a fényről és az ő jóságáról. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt egy mondatot, és ebben a mondatban a Te csodálatos üzenetedet, és köszönjük a Te látogatásaidat, a kegyelmi látogatásokat. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bántál velünk, és ha meg is engedted, hogy a bűneink következményei ránk szálljanak, mindezt kegyelemből tetted, mert azt akarod, hogy azoktól elszakadjunk, és teljes szívvel hozzád forduljunk. Köszönjük ezeket a beszámolókat, amik a Te végtelen kedvességedről tanúskodnak. A Lukács evangélista feljegyzése szerint, és hogy így olvashatjuk majd ezt az evangéliumot most az előttünk levő időszakban, ki a saját csendességében, a vezérfonalunk alapján. És köszönjük, hogy közben számolgathatjuk a mi életünkben is azokat a kedves látogatásaidat, amelyeket meglátogattál bennünket, amikor hoztad a Te szabadításaidat és megoldásaidat a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, azt, hogy így átélhetjük azt, hogy föntről jön a segítség, és csak a föntről való segítség az, ami igazából előbbre visz bennünket, hiszen Te tudod a életünknek a körülményeit is irányítani, és Te tudod az embereket is irányítani, hogy segítsenek, de Téged, Urunk, látunk mindig elől, Te tőled származik minden jó, és Te vagy az, aki teremtettél, fenntartottál, és bölcsen igazgatsz mindeneket. És köszönjük, hogy ez egy valóban naptámadatot jelent, a nap ragyogását, a lelki fényt jelenti, ami eddig is vezetett bennünket az úton, és ezután is kérjük mindezt tőled. Add, Urunk, hogy így tudjunk járni a Te világosságodban. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. A hirdetésekhez még hozzá kapcsolom azt, hogy tehát ahogy hallottuk, a Virág Balázs nagytisztelt úr augusztus elején tud ide költözni. Én pedig helyettes lelkipásztorként még hirdetem itt az igét, úgyhogy találkozunk, és szeretettel várom a testvéreket az ige hirdetésekre. Isten adjon továbbra is áldást a közös munkánkra. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk harmadik és negyedik versét, tehát a 489. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük, bűn ruháját vessük el a szövetség vére által, majd a himnuszt énekeljük el. még a himnusz előtt hadd mondjam egy hirdetésként, hogy elég régóta egy szemüvegtok maradt itt a templomban. Van benne egy szemüveg is, ami nem biztos, hogy hozzátartodik, tehát ezt a kettőt, ha valaki szeretné, vegye át. És még csak annyit, hogy megköszönjük a testvéreknek, akik már hoztak süteményt délutára, és hogyha akik még nem hoztak és készültek, kérjük azt is szeretettel, hogy a édességet is tudjunk enni. A himnuszt énekeljük.